Nincs döntés. Elnapolták a kötelező kvóták ügyét az uniós csúcson. Magyarország ezzel időt nyert, közölte a kormányfő. Fordulat. Németország új belügyminisztere szerint nem a betelepítést kellene ráerőltetni az ezt elutasító keleti tagállamokra, hanem segíteni őket a külső határok védelmében. Véleménykülönbség. Más gondol a brüsszeli elit és az európaiak többsége a bevándorlásról egy most elkészült felmérés szerint. Ezek az európai idő főbb témáima. Jó reggelt kívánok, Gunga László vagyok. Most következzenek a részletek. A szerkesztő Nárai Balázs. Az eddigi hagyományoknak megfelelően rendszerint gazdasági témákkal foglalkozott az Európai Tanács tavaszi ülésein, azonban a tegnap véget ért kétnapos brüsszeli csúcs találkozón erről esett a legkevesebb szó. Talán azért is, mert Európa gazdasága ismét stabil, no meg más fontosabb kérdések kerültek terítékre. Itt van velünk Baracka Eszter, brüsszeli tudósítónk.
Helyette olyan aktuális, de gazdasági kérdéssel foglalkoztak kiemelten például, mint az Egyesült Államokkal robbant, talán szabad így fogalmazni, kereskedelmi háború. Egyesült Államok március elején importvámot vetett ki az acél és alumínium termékek behozatalára, és ez éppen az EU csúcs napján pénteken lépett életbe. Súlyosan érinti az európai gazdaságot, különösen a német gazdaságot, munkahelyek kerülnek veszélybe. Másrészt úgy gondolják, hogy ez egy igazságtalan, jogsértő lépés, protekcionista intézkedésről van szó, ezért tárgyalásokat kezdeményezték a mentesség érdekében. Az európai kereskedelmi biztos csütörtök hajnalban érkezett vissza Washingtonból. Nem volt eredménytelen ez a tárgyalás sorozat. Az Egyesült Államokban úgy döntöttek, hogy kap az Európai Unió mentességet az importvámok alól, de csak átmeneti mentességet és május 1-jéig. Ez nem elfogadható a tagállamok számára, úgyhogy tovább fognak tárgyalni. Hogyha pedig nem jutnak semmilyen eredményre, panaszt tesznek a Világkereskedelmi Szövetségnél, de miután itt hosszadalmas, hogy bármiféle eredményt elérnének, ellenlépéseket is kilátásba helyeztek, ami konkrétan importvámokat jelent amerikai termékekre, például a bourbon whisky, a mogyoróvajat, az Indigo Farmert vagy a Harley Davidson motorokat. Tehát ennek a történetnek még messze nincsen vége. Mindenki azt mondja, hogy nagyon fontosak a jó transatlanti kapcsolatok, de a kereskedelmi háborúnak csak vesztesei lehetnek.
Minden esetre az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker nem tartja reálisnak ezt az időpontot, mármint a május 1-jét a tárgyalások lezárására, és ennek pénteken hangot is adott. Tehát ez egy újabb feszültséget generálhat, mint ahogy a brit mérgezési ügy is feszültséget hozott, és e tekintetben nagyon határozottak és szolidárisak voltak a tagállamok vezetői a távozóban lévő brit kormánnyal.
Pontosan így van, az Európai Unió most, ha úgy tetszik, két nagy hatalommal is összeakasztotta a bajszát, egyrészt az Egyesült Államokkal, és az idegméreg támadás miatt pedig Moszkvával. Egy nagyon határozott üzenetet küldtek egyébként Oroszországnak. Egyrészt úgy vélik azt követően, hogy meghallgatták a brit miniszterelnök tájékoztatóját a nyomozás állásáról, hogy nagy valószínűséggel Moszkva áll ennek a bizonyos idegméreg támadásnak a hátterében, amit egy egykori orosz-brit kettős ügynök ellen követtek el az angliai Salisbury városában, és osztják a brit álláspontot, elítélik a támadást, azt, hogy vegyi fegyvert használtak, elfogadhatatlannak nevezték, és kifejezetten szolidárisak voltak az Egyesült Királysággal, ami jó hír, mert hogy nagyon feszült jelen pillanatban a brit uniós viszony is a Brexit tárgyalások miatt. Még egy fontos dolgot leszögeztek egyébként ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy lépéseket kell tenni a NATO-val karöltve, hogy hogyan lehet csökkenteni azt a kockázatot, vagy kivédeni a fenyegetést, amit a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek jelentenek. Egyébként született még ezzel kapcsolatban egy döntés is, hazarendelik konzultációra a moszkvai EU nagykövetet, és további lépések is lehetnek, de ezek már nem uniós szintűek, hanem a tagállamok döntései. Egyelőre 5 tagállam jelezte, hogy várhatóan ki fog utasítani orosz diplomatákat.
Ugyanilyen jó hírekkel tud szolgálni a Brexitről is? Ez is téma volt a kétnapos csúcs találkozón.
Ahhoz képest, hogy az elmúlt, mondjuk úgy, hogy valamivel több mint másfél évben, amióta a britek arról döntöttek, hogy kilépnek az Európai Unióból, nagyon feszült azóta a viszony az uniós tagállamok és London között. Most egy kifejezetten kedvező időszakot élhetünk. Két fontos döntés született ezen a mostani uniós csúcson ezzel kapcsolatban. Egyrészt jóvá hagyták a tagállamok államok vezetői, hogy lehet egy bizonyos átmeneti időszak azt követően, hogy lényegében egy év múlva az Egyesült Királyság uniós tagsága megszűnik, és innentől kezdve lép majd életbe ez a bizonyos átmeneti időszak, ami 2020. december 31-éig fog tartani. Ez alatt az uniós állampolgárok, akik akkor érkeznek majd a Szigetországba, ugyanolyan jogokkal rendelkeznek majd, mint azok, akik korábban érkeztek oda. Az Egyesült Királyság bent marad még ez alatt az átmeneti időszak alatt a belső piacon, a Vámuniónak is tagja lesz, de már nem vehet részt uniós döntéshozatalban, viszont, és ez jó hír a briteknek, hiszen ők ezt nagyon szerették volna, elkezdheti, sőt, le is folytathatja kereskedelmi tárgyalásait harmadik országokkal, mindössze a végrehajtást nem kezdheti meg 2020. december vége előtt. És a másik, ami Brexittel kapcsolatos, fontos döntés még, hogy elfogadtak iránymutatásokat, ha úgy tetszik, egy tárgyalási mandátumot arra, hogy hogyan is alakuljanak a Brexit után az Unió és a Szigetország kapcsolatai. Az a cél, hogy egy széleskörű szabadkereskedelmi egyezmény szülessen a Brexit után, ami az áruk teljes körére vonatkozna 0%-os vámtarifával. Emellett szeretnének együttműködni a britekkel külpolitikában, biztonság és védelem politikában, a terrorellenes harcban, az oktatásban, a kultúrában és a kutatásban.
Az álláspontok tehát látszólag közeledtek, de az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb kérdés, az ír északír határ sorsa, ez még mindig rendezetlen. Ugye a brit kormányfő álláspontja egyértelmű, elképzelhetetlennek tartja, hogy továbbra is megmaradjon a szabad átjárás a két ország között. Ezzel szemben a német kancellár pont most Brüsszelben leszögezte, hogy a határt nem szabad lezárni.
Mindenki szeretné elkerülni azt, hogy ez a határ egy úgynevezett kemény határ legyen, ahol szigorú útlevél határellenőrzés történik, hiszen ez az egész térség stabilitásának egyfajta záloga, garanciája is. Senki nem szeretné, hogyha visszatérnének a korábbi idők. A nagypénteki egyezmény is rögzíti ezt a helyzetet. Az a kérdés csak, hogy ezt hogy lehet megoldani. Erre eddig nem találtak ki mindenkinek elfogadható megoldást. Az Európai Unió javaslata legutóbb az volt, hogy Észak-Írország, amely ugye az Egyesült Királyság része, maradjon továbbra is a Vámunió része például. Ezt viszont London elfogadhatatlannak tartotta. Ez azt jelenteni, hogy átrajzolnák a határokat, beavatkoznának a brit állam szuverenitásába. A kérdés egyelőre úgy tűnik, hogy nyitott marad, legalábbis azt mondják, hogy vissza fognak térni rá legközelebb a júniusi csúcs találkozón.
Végezetül migráció. Ebben a kérdésben most nem volt előrelépés. Ugye a júniusi csúcs találkozóra napolták el a döntést.
Itt nem is számítottunk arra, hogy ma döntés fog születni. Köztes állomáson vagyunk a folyamatban. Tudjuk, hogy az állam és kormányfők júniusig adtak maguknak határidőt arra, hogy tető alá hozzanak egy konszenzusos álláspontot a tagállamok között arról, hogy hogyan is képzelik el a dublini reguláció reformját, ha úgy tetszik, az állandó kvótát, menekült kvótát, és egyelőre nagyon messze vannak a konszenzustól ebben a kérdésben. Bulgária, mint az Európai Unió soros elnöksége, letett egy javaslatot, szakértői nagyköveti szinten tárgyalnak egyelőre erről. Nincs konszenzus, hiszen ebben továbbra is ott van a kötelező kvóták szerinti megoldás, és ezt, ha más nem, a visegrádi országok biztosan nem tudják elfogadni.
Teljes az egység az Unióban, Szergej Skripál egykori orosz kettős ügynök és lánya angliai megmérgezésével kapcsolatban. Az idegméreggel elkövetett támadásért Moszkvát tették felelőssé a tagállamok vezetői. Emellett, mint arról Baracka Eszter is beszámolt, konzultációra hazarendelték az uniós nagykövetet az orosz fővárosból. Folytassuk a beszélgetést Tóth Norbert nemzetközi jogásszal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, az Alapjogokért Központ kutatójával. Túlzás-e azt kijelenteni, hogy ami most tapasztalható, az bizony idézi az egykori hidegháborús időszakokat?
Meg lehet kockáztatni most már azt a kifejezést, hogy visszatért a hidegháború. Oroszország, illetőleg a nyugat közé, a nyugat alatt nagyjából az Európai Uniót és az észak-amerikai térséget Ausztráliával, Új-Zélanddal kiegészülve értem, és akkor Oroszországnak nyilván vannak még szövetségesei, főleg a posztszovjet térségből. Ugye két nagy blokk között hidegháborús helyzet van. Erre rengeteg bizonyítékot lehet mondani, például a diplomaták kiutasítása, ugye most orosz diplomaták kiutasításáról hallunk, de hát nyilván a reciprocitás, tehát a kölcsönség jegyében Oroszország Magyarország ugyanannyi és ugyanolyan szintű diplomatát fog kiutasítani Oroszországból. Na, ezen kívül katonai biztonság területén is látunk mind a két oldalon mozgódást sajnálatos módon. Ide tartozónak gondolom például azt a problémát, hogy Ukrajna Beregszászra vezényel ukrán katonákat. De visszatérve az Európai Tanács ülésére, ott tulajdonképpen úgy döntött az Európai Tanács, hogy a britek verziója nagy valószínűséggel megfelel a valóságnak, és emiatt a szolidaritásról biztosítják.
A mostani diplomáciai karcsörtetésnél megállnak-e a felek, vagy tovább mérgesedik a viszony? A kiutasított diplomaták belátható időn belül visszatérhetnek-e állomás helyeikre?
Abban az esetben, hogyha ennyire a feszültség, de én most nem látom ennek jeleit, megmondom őszintén. Bízom abban, hogy nem lesz komolyabb konfliktus a két blokk között, egy idő után le fognak hűlni a kedélyek, és hát azt nem mondom, hogy rendeződik, mert normalizálódik a viszony, de hogy meg fogja közelíteni a normalitást. De történelmileg a brit-orosz viszony az rendkívül sok konfliktustól terhelt kapcsolat volt több száz évre visszamenőleg, tehát nagyon nehéz olyan periódus mondani a két ország kapcsolatából történetében, amikor ennek a két országnak jó viszonya volt egymással. Általában azt lehet mondani, hogy a brit-orosz viszony korszakoktól függetlenül, de feszült szokott lenni.
A másik gócpont Törökország. Az Európai Unió nagyon határozottan elítélte Ankarát, amiért jogtalanul őrizetbe vettek két görög katonát, illetve, hogy kilátásba helyezték, hogy megakadályozzák a ciprusi földgáz és olajkitermelést.
Ezt sem kell nagyon részletezni, de stratégiai jelentőségű az Európai Unió nézőpontjából. 80-as évek vége óta komoly szándékait jelezte az Európai Unió felé Törökország. Ezt követően megindultak néhány évvel később ugye a csatlakozási tárgyalások, már fejezetek le tárgyalás az Európai Unió és Törökország viszonyában, viszont nagyon úgy tűnik az elmúlt évek fejleményeit figyelembe véve, hogy minden eddig innél távolabb került Törökország Európai Uniós csatlakozása, már a realitások szintjén, ennek ellenére egy geopolitikailag egy fontos területen fekvő ország. Bonyolítja még a helyzetet, hogy a NATO tagállam is. Összességében a nyugat hasonló gondolkodású államok közössége az úgy gondolkodott Törökországról, hogy a nyugat része Törökország, tehát nagyjából a 20. század eleje óta, az első világháború óta kooptálta, befogadta a nyugat Törökországot. Ehhez képest az elmúlt években Törökország egy ez ellentétes mozgást hajt végre, átértékelte az állami céljait és a geopolitikai érdekeit, és az látható, hogy a közvetlen környezet az egykori Oszmán Birodalom területén komoly diplomáciai, sőt esetekén katonai befolyásra is próbál szert tenni. Ezzel párhuzamosan, hogy Oroszországgal a kapcsolata a történelmi táblatokban meglehetősen jónak mondható jelenleg, és ez nyilván további feszültséget visz, az egyébként is terhelt Európai Uniós török viszonyba. Nem beszélve arról, hogy a migráció, ami egy fontos kérdés, hogy az Európai Unió esetében a migráció szempontjából is kulcs pozícióban van Törökország, és ezeket az eszközökkel presszionálni képes az Európai Uniót.
Jó, hogy szóba hozta a migrációt, ugyanis a kétnapos csúcson ez is előkerült, bárcsak érintőlegesen. Az azonban figyelemre méltó, amit az Európai Parlament elnöke Antonio Tajani mondott, hogy a balkáni útvonal lezárásán túl a földközi tengeren is hasonló védvonalat kellene kiépíteni. Ennél is érdekesebb az új német belügyminiszter nyilatkozata. Ő úgy fogalmazott az egyik újságnak, hogy a kötelező betelepítést elutasító kelet-európai országokat nem büntetni kellene emiatt, hanem sokkal inkább segíteni a külső határok megvédésében. Ez vajon egy fordulópontot jelent a jövőre nézve?
Jó, én optimistának lenni ebben a kérdésben. Ugye az Éhofer miniszter úr álláspontja meglehetősen közel van ebben a kérdésben a visegrádi országok álláspontjához, viszont távol van saját kormányának meghatározott szereplői véleményétől. Az az igazság, hogy más fajsúlyos szereplőktől is hallhattunk olyan kijelentéseket az elmúlt napokban, hogy például a kvótarendszer az nem fog megvalósulni, ehhez képest viszont azt látjuk, hogy az Európai Unió jogalkotással foglalkozó kulcsintézményei továbbra is foglalkoznak a kvóta különböző formáival, tehát a úgynevezett jogalkotási háromszögben a kvótának két változata is forog jelenleg, ugye az egyik ez a uniós áttelepítési keretről szóló rendelet, a másik pedig a Dublin 3 rendeletbe beépülő áthelyezési mechanizmus. Amíg ezeket a jogalkotási kezdeményezéseket a napirendről nem veszik le, addig szerintem nem jelenthetjük ki azt, hogy a migrációt illetően jelentős fordulat történt az Európai Unióban.
Európai idő.
A Brexit tárgyalásokért felelős brit miniszter szerint döntő fontosságú előrelépés, hogy az uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló decemberben elfogadott közös állásfoglalás jelentős részét sikerült jogi szövegként átemelni a majdani kilépési megállapodás tervezetébe. További részletek Nárai Balástól.
Számolt be a hét elején az Európai Unió Brexit főtárgyalója az előrelépésről, aminek lényege, hogy brit kollégájával közösen jogi tervezetet fogadtak el a brit távozás körülményeiről. Ez a megállapodás tervezet egy 129 oldalas dokumentum, amely szövegének egy része zölddel, más része sárgával van kiemelve. A zöld szín az egyetértést jelöli, a sárga az elvi egyetértést. A jó hír az, hogy a kiemelt rész a teljes szöveg meglepően nagy részét érinti. Igaz, a még vitás kérdések közé tartozik például a joghatóság kérdése, ami egy lényeges fejezet. A már idézett sajtótájékoztatón Michel Barnier uniós főtárgyaló azt emelte ki, hogy az átmeneti időszak 2019. március 31-e és 2020. december 31-e között lesz. Ez alatt a 21 hónap alatt az Egyesült Királyság még részese lesz a vámuniónak, az egységes piacnak, kötelezőek lesznek rá a közösségi jogelemei, de a döntéshozatalban már nem vehet majd részt. Fontos eleme a tervezetnek, hogy az ír-északír határ kérdésében arra jutottak, Észak-Írország a brit távozás után is részese marad a vámuniónak és belső piacnak, mindaddig, amíg nem találnak ki más megoldást a fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerülésére. Brit részről David Davis szintén jelentős lépésről beszélt a jövőbeli kapcsolatokat illetően. A brit kormány uniós kilépésért felelős tagja fontosnak mondta az átmeneti időszakot, amely biztosítja, hogy az uniós és brit vállalkozások is kiszámíthatóan tervezhessék a jövőt. Nem kell befektetési döntéseket elhalasztaniuk, vagy éppen menekülési terveket kidolgozni. Az egyik legszorosabb jövőbeli együttműködés a védelmi és biztonságpolitika területén lehet majd. Ez ambiciózus partnerség, ahogyan a brit főtárgyaló fogalmazott. Az észak-ír-ír határ kérdésében további munkára van szükség, de fontos alapelv, hogy elkerüljék a kemény határ kialakulását, jelezte. A hétfői megállapodás nyomán pedig tegnap a 27-ek állam és kormányfői elvi jóváhagyásukat adták a megállapodás tervezetre. Ugyanakkor a nyitott kérdések miatt úgy látják, fel kell gyorsítani a tárgyalásokat. Az Európai Unió álláspontja szerint a lehető legszorosabb viszonyra kell törekedni az Egyesült Királysággal, a gazdaság és kereskedelmi partnerség mellett, a terrorizmus elleni harcban, valamint a külbiztonság és védelem politikában. A 27-ek azt is kiemelték, hogy készek megkezdeni a munkát egy szabad kereskedelmi megállapodás kidolgozása felé, de ezt már csak a brit kiválás után lehet majd véglegesíteni.
A legfontosabb kérdésekben a brüsszeli elit és az európaiak többsége mást gondol, ami már a jövő évi európai parlamenti választásokon is visszaüthet. Ez derül ki a Századvég most megjelent felméréséből, mely az Európai Unió 28 tagállamában élő polgárok véleményét vizsgálta. A kutatás szerint a brüsszeli politika és a média által követett célokat már a nyugati országokban is egyre kevesebben támogatják. Így alacsony az integráció elmélyítését vagy a migránsok család egyesítését helyeslők száma. A kutatás eredményeiből az is kiderül, hogy a visegrádi országok nem csak a bevándorlás megítélésében különböznek Nyugat-Európától, hanem abban is, hogy sokkal optimistábbak gyermekeik jövőjét illetően. Nárai Balázs összeállítása.
Hiánypótló felmérés az Európai Unió egészét tekintve. Így jellemezte a Projekt 28 felmérés sorozatot a Századvég kutatási igazgatója. 2016 óta harmadik alkalommal publikálta az intézet a 28 országra kiterjedő közvéleménykutatást. Összesen 28 ezer embert kérdeztek meg, mind a 28 tagállamban 1000 polgárt. Orbán Balázs a Kossuth Rádióban foglalta össze a felmérés lényegét.
Politikai korrektséget azt háttérbe szorítottuk a kérdések megfogalmazásánál, és megpróbáltunk olyan kérdéseket megfogalmazni és feltenni az európai állampolgároknak, amelyek valóban foglalkoztatják őket, és ami húsba vágó mindennapi politikával összefüggő ügyek. A három főbb téma van, és a kérdések egy része az állandó, tehát már 2016 óta van összehasonlítási alapunk, a másik része az pedig új kérdés. Leegyszerűsítve, az látszik, hogy törésvonal van az európai politikai elit és az átlag európai állampolgárok vélemények között. Jól és egyértelműen kijött már a 2016-os kutatásból is, de a 2018-as, tehát az idei eredmények is ezt erősítették meg. A másik része, ami elmozdulás a 16-os eredményekhez képest, az látszik, hogy mindez egy picit jobban megerősödik. Tehát évről évre nem arról van szó, hogy ez a távolság csökkenne, hanem arról van szó, hogy ez a távolság növekszik. Mondok egy példát. Ha például a migráció kérdésében azt kérdezzük az európai állampolgároktól, hogy inkább menekültek érkeznek-e a kontinensre, vagy inkább gazdasági bevándorlók kérdeznek, míg 2016-ban szűk többségben voltak azok, akik azt mondják, hogy menekültek érkeznek, addigra már tavalyi évben is többségbe kerültek azok, akik azt mondják, hogy gazdasági célú bevándorlók érkeznek, és az idei felmérésben ez a többség, ez összeurópai szinten is erősödött, de vannak olyan kérdések, például, hogy mennyire ítéli aggasztónak az illegális migráció problémáját, mennyire járul hozzá a közbiztonság romlásához, mennyire jelent gazdasági terhet a fogadó országoknak. Ebben mind nagyon erős többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy igen, közbiztonsági kockázatot jelent, igen, ez egy aggasztó folyamat, igen, gazdasági értelemben is terhet jelent, és jól látjuk, hogy ez azért a mainstream európai véleményvezér és politikai álláspontokhoz képest elég markánsan eltérő.
Ha az országok közötti különbségeket nézzük a kutatás eredményeiben, akkor arra a kérdésre például, hogy a muszlimok növekvő számát Európában mennyire ítéli aggasztónak, a lista élén Bulgária és Lettország áll. De az olyan fontos nyugati tagállamok, mint Németország, Franciaország, Hollandia és Belgium polgárainak, mintegy 68-72%-a is nagyon, vagy inkább aggasztónak ítéli a jelenséget. Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja valószínűnek a Párizsihoz, Brüsszelihez vagy Berlinihez hasonló terrortámadás bekövetkeztét országában. A németek 93%-a valószínűnek, illetve nagyon valószínűnek mondta. Világosan látszik, kelet-nyugati törésvonal a legtöbb kérdésben. Erről már Lánci Tamás politológus beszélt, aki szintén részt vett a kutatásban.
Évek óta ugyanazzal a módszertannal lényegében ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, tehát az adatok igen jól összehasonlíthatók. És az látszik, hogy Európa nagy része, beszámíthatán a keleti tagállamokat, ide sorolva Magyarországot is, Európa nagy része alapvetően pessimista a jövőjét, illetően, hogyha azt kérdezzük, hogy milyen irányba mennek a dolgok az önné országában, akkor meglepő, de Európának a legfejlettebb országai, Németország, Franciaország, Olaszország, tehát az alapító államokban egészen elképesztő méretű pessimizmus van, az embereknek a túlnyomó többsége azt mondja, hogy inkább rossz irányba, vagy nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Fontos itt is elmondani, hogy Magyarország, a visegrádi államok, vagy éppen a balti országokban sokkal több az optimizmus, többen mondják azt, hogy jobb helyzetben lesznek a következő generációk, mint a ma élők. Egy érdekes, mondhatnám azt is, hogy kelet-nyugati törésvonal van, és mi szerencsére itt a törésvonal jó oldalán helyezkedünk el, tehát az optimisták táborában.
A felmérésből egy másik törésvonal is világosan látszik. Ezt fejtette ki Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.
Azt hiszem, hogy most már minden országban van olyan politikai erő, sőt lassan-lassan ezek kerülnek többségbe, amelyek azt mondják, hogy a jelenlegi Európai Unió vezetése az hát teljesen elszakadt a választói akarattól, sőt a választói akarattal szemben politizál, nem csak a migrációra gondolok, hanem általánosságban van egy ilyen vélekedés, egy elégedetlenség az Európai Unió vezetésével szemben.
Ezt a kritikát a jövő évi európai parlamenti választásokon fejezhetik ki az unió polgárai, vélte a jogász elemző.
Az a számos visszajelzés, amely akár népszavazások, akár ugye országgyűlési választások, tartományi választások, tehát a demokratikus vélemény nyilvánítási formákban látszódik, jelesül, hogy az európai polgárok azok valami más szeretnének látni Európa élén, remélhetőleg a következő ciklusban a következő Európai Parlament és a következő bizottság tanulva a mostaninak a hibájából már sokkal inkább a népakaratnak megfelelően fogja gyakorolni hatalmát.
A jövőt illetően optimizmus, pesszimizmus szerint világosan elkülönülnek az unió régiói. Lánci Tamás.
Azt kérdeztük meg az európai polgároktól, hogy a saját jövőjüket, a gyerekeik jövőjét hogy látják. Itt egyértelmű, hogy a keleti tagállamokban van bizakodás, van optimizmus, Magyarországon is. Ez nagyon érdekes, mert mi mindig úgy gondolunk magunkra, hogy pesszimista ország vagyunk, és a valóság az, hogy mi és a mi térségünk jelenleg Európa legoptimistább része. Van Németország, Franciaország sokkal gazdagabb, gazdaságilag sokkal erősebb, mint Magyarország, de bizony a társadalmi folyamatok, vagy éppen a terrorizmus, a bűncselekmények növekvő száma rányomja a bélyegét ezeknek a nyugat-európai országoknak a hangulatára, és nagyon borúsan látják a jövőt. És föltettünk még egy érdekes kérdést, megkérdeztük az európai polgárokat, hogy vajon 10 év múlva létezik-e még egy olyan szervezet, egy olyan közösség, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió. Lesz-e az Európai Unió 10 év múlva? És közel kétharmad, kicsit kevesebb, mint kétharmad az embereknek azt mondta, hogy lesz. De azért figyelmeztető, hogy egyharmad az embereknek úgy gondolja, hogy nem lesz 10 év múlva ilyen képződmény, ami azt jelzi, hogy azért az európai polgároknak egy részében komoly kételyek vannak. A kérdés azért is merül föl ilyen élesen, hiszen láthattuk, hogy azért 2 évvel ezelőtt Nagy-Britannia tulajdonképpen megnyomta a kilépés gombot, és a maga részéről azt mondta, hogy ő ebben már nem kíván részt venni.
A Projekt 28 kutatás részletes eredményei elolvashatóak. A Projekt 28, a projekt angolul, vagyis C-vel írva, tehát a projekt28.eu internetes oldalon.
Az európai időt hallották, legközelebb jövő szombaton jelentkezik műsorunk 8:30-kor. A szerkesztő Nárai Balázs nevében is köszöni a figyelmet a műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.